Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kellemen Imre atya vagyok. A Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsort hallják itt a Mária Rádióban. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A mai résszel elkezdjük a Szentmise konkrét vizsgálatát a legelejétől kezdve a legvégéig. Megnézzünk minden egyes részt, mit is üzen számunkra, mit is jelent, mit kell róla tudni. Azzal a céllal, hogyha legközelebb bárhol szentmisére megyünk, akkor még jobban, még tökéletesebb módon be tudjunk kapcsolódni, tevékenyen, aktívan tudjunk részt venni, értsük azt, hogy miről is szól a szentmise, és az így egy valódi imádsággá váljon számunkra. Amikor most végignézzük ezeket a részeket, akkor a legfontosabb dokumentum számunkra az a dokumentum, amely a misekönyv elején található, a szentmise általános rendelkezései, amely nagyon sok fontos dolgot leír a szentmisével kapcsolatban, és felsorolja a részeit is. Ez magyar kiadásban 1970-ben jelent meg, ami a misekönyv elejéhez van csatolva, illetve később, 2009-ben jelent meg a legújabb kiadása, a római latin kiadás alapján, amely egy különálló kis dokumentumként vásárolható meg és szerezhető be. Ebben azt látjuk, hogy a szentmisének alapvetően két fő része van, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája, vagyis az áldozati rész. Ezeket kiegészíti egy bevezető rész, valamint a végén egy befejező rész. Valamelyik korábbi adásban már beszéltem arról, hogy természetesen nem szabad azt nézegetnünk, hogy most melyik a fontosabb része a misének, melyik a kevésbé fontos, mikor kezdődik igazán a mise, mikor ér véget, mikorra elég megérkeznünk a szentmisére. A vatikáni zsinat óta úgy tekintünk a szentmisére, mint egy egységes egészre, amely a legelejétől fogva a legvégéig ugyanolyan fontos, és akkor tudunk őszintén tiszta szívvel mélyen részt venni a cselekményében, ha a legelejétől kezdve valóban ott vagyunk tevékenyen a legvégéig. Ezért ismét buzdítok minden kedves testvért, hogy amikor legközelebb szentmisére megyünk, akkor próbáljunk időben megérkezni, és várjuk ki a legvégét az áldással és a befejező énekkel befejezőleg, ne menjünk el korábban, hogy így valóban elmélyülten tudjunk részt venni ebben az imádságban. Na de most akkor nézzük a szentmise részeit, a legelejétől kezdve. Miután megérkeztünk a templomban, és csendben várakoztunk arra, hogy elkezdődjön a szentmise, maga a szentmise a bevonulással kezdődik. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy az asszisztenciának, a minisztránsoknak, az atyáknak, vagy az egyatyának, ha csak egyatya van a szentmisén, be kell vonulnia a sekrestjéből, a gyülekezési helyről a szentélybe, ahol a szentmise cselekménye fog történni. Ezt valamilyen úton, módon el kell érnie. De természetesen nem csak ilyen praktikus szempontból tekintünk a bevonulásra, hanem van ennek üzenete is. Mégpedig az, hogy ki akarunk szakadni a profán világból egy kis időre, ki akarunk szakadni a hétköznapi életünkből, a megszokottságainkból, a mindenféle teendőinkből, és oda akarunk zarándokolni, oda akarunk menni Jézushoz, aki vár ránk a templomban. Eleve már az, hogy a kapun átlép a menet, és bevonul a templom hajóba, a templom térbe, ez jelzi ezt a profán világból való átmenetelt a szent hely felé, és ahogy vonulunk és érkezünk egyre közelebb az oltárhoz, az oltár maga is Krisztus szimbóluma, vagyis ezzel a menettel egyre közelebb jutunk Jézushoz, Krisztushoz, és közelebb kerülünk az ő áldozatához, amely jelenvalóvá fog válni az oltáron. Mostanában ez a bevonulás úgy történik, hogy miközben az asszisztencia és a papság bevonul, a hívek a padjaiknál állnak, és mint egy mozdulatlanul figyelik a bevonulást. Mégis nagyon fontos lélekben legalább átélni azt, hogy a menettel együtt mi hívek is vonulunk be, megyünk Krisztus felé, fel akarunk készülni a szent cselekményre, el akarunk csendesedni, tevékenyen, aktívan részt akarunk venni a cselekményben, még akkor is, ha most jelenleg a padjainkhoz vagyunk kötve. Érdemes egyébként itt egy kis kitérőt tenni, arra nézve, hogy nem mindig volt ez ennyire így, hiszen padok nem mindig voltak a templomokban, és bizonyos korokban, régen, sokkal nagyobb tere volt a hívek mozgásának is a liturgiában, mint mondjuk manapság. Megvolt például a szentmisében a külön helye az ige liturgiának, és külön helye az áldozati résznek is, és a kettő között a hívek is úgymond átvonultak az egyik helyről a másikra, ezzel kifejezve azt, hogy ők is ilyen módon is aktívan, tevékenyen részt vesznek a cselekményben. Rómában ma is látható még jó néhány a régi bazilika, például a Szent Kelemen bazilika, ahol jól látható az elkülönített helye az ige liturgiának, a templom hajó közepén, ilyen kőrácsar körülvéve, ahol történt az ige liturgia, míg az áldozati rész az a templom elejében, a szentélyben történt, vagyis látható, hogy ott egy vonulással kellett az egyik helyről átvonulni a másikhoz. De ha most mi hívek nem is mozgunk, akkor is az állásunk, azzal, hogy az ülő helyzetünkből fölállunk a bevonulás alatt, kifejezzük a tiszteletet, a hódolatot, amit Istennek akarunk nyújtani, hiszen amikor fölállunk, akkor ezzel ki tudjuk azt fejezni szimbolikus módon, hogy jobban akarunk figyelni, és készen akarunk állni arra, hogy befogadjuk Isten nekünk szóló üzenetét. De mindezen túl, azáltal, hogy a pap bevonul ilyenkor a szentélybe, mi pedig hívek a helyeinken állunk, az is kifejeződésre jut, hogy az egyházban különbség van az általános királyi papság és a szolgálati felszentelt papság között. Hiszen az úgynevezett általános királyi papságban mindannyian részesedünk, akik meg vagyunk keresztelve, míg bizonyos embereket Isten kiválaszt arra, hogy a felszentelés által részesedjenek a szolgálati papságban is, ami egy külön kegyelemmel jár, és csak bizonyos emberek részesednek benne. Ezt nevezzük az egyház hierarchikus felépítettségének, amely szintén kifejeződik itt a bevonuláskor. A bevonulás egyébként többféleképpen is történhet. Az esetek többségében rövid, egyszerű bevonulásról beszélünk, azonban vannak olyan alkalmak is, amikor ünnepélyes bevonulással kezdődik a szentmise, ilyen alkalom például a virágvasárnap, amikor a bevonulásnak különös jelentősége van, hiszen akkor azt az eseményt, azt a bibliai eseményt éljük át, amikor Jézus ünnepélyesen szenvedése előtt bevonult Jeruzsálembe, és ott állt körülötte a nagy tömeg, akik éjjenezték őt, ünnepelték, és azt kiabálták, hogy Hozsanna Dávid fiának, üdvözlégy Dávid fia. Ekkor virágvasárnap, a bevonulás alatt mi is eljátsszuk, átéljük ezt a bevonulást, mint egy mi is, mintha ott lennénk, és bevonulnánk Jeruzsálembe Jézussal együtt. Ezen a virágvasárnapi alkalmon túl persze máskor is lehetnek a templomban olyan ünnepi szentmisék, amikor ünnepélyes, nagyobb bevonulást tartanak, például amikor püspök érkezik a templomba, és akkor ő ünnepélyes keretek között hosszabb útvonalon vonul be a szentélybe. Minden esetre az ünnepélyességet lehet fokozni azzal is, hogy az evangéliumos könyvet azt ünnepélyesen viszik a menetben, és utána, amikor a szentélybe érkezett a menet, akkor az oltárra helyezik. Ennek is megvan a maga jelentése, hiszen a szentmise nagyon fontos kelléke a Szentírás, a Biblia, és abból olvassuk majd fel az igeliturgia keretében az evangéliumot, vagyis ezt a könyvet, amelyből elhangzik ez a szent ige, azt tiszteljük, különös tisztelettel övezzük, és ez fejeződik ki már a bevonuláskor is, amikor az ünnepélyes keretek között felemelve a diakónus viszi magával, és az oltára helyezi. Természetesen ez csak akkor lesz szép, ha a bevonulás tényleg rendezett, szép sorban történik, fegyelmezett menetben, nem túl gyorsan, de nem is túl lassan, és az evangéliumos könyv is, amit visznek, az valóban egy szép, díszes könyv, ami az evangéliumot tartalmazza, nem pedig egy szakadt olvasmányos könyv, vagy egy bármilyen irat, csak az evangéliumos könyvet szabad vinni, és azt is a megfelelő módon egy díszes példányban. Az ünnepélyességhez persze az is hozzátartozik, hogy miközben a menet vonul a szentély felé az oltárhoz, ne csendben történjen ez, hanem közben zajlik az introitus a kezdőinek, amelyet a hívek remélhetőleg közösen, mindannyian bekapcsolódva, lelkesen, hangosan énekelnek. A misekönyv általános rendelkezései szerint ez az ének van hivatva arra, hogy megnyisse a szertartást, az összegyűlteket egységre hangolja, és a liturgikus időszak vagy ünnep misztériumába bevezesse őket. Ebből logikusan következik azt, hogy olyan éneket kell választani kezdőéneknek, amely megfelel az adott liturgikus időnek, időszaknak. Ha valamilyen ünnep van, akkor arról az ünnepről érdemes venni éneket, és mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy valóban mindannyian ismerjék ezt az éneket, be tudjanak kapcsolódni az énekbe. Persze, ha nem ismeri mindenki az éneket, lehet segíteni kivetítővel, vagy a szövegeket kiosztani külön papírokon. Olyanra is van példa, amikor a kántor a mise előtt lemegy esetleg a hívek elé, és énekpróbát tart. Fontos, hogy minél több éneket megismerjenek a hívek, de amikor már történik konkrétan a kezdőének, az mindenképpen olyan legyen, amit minél többen tudnak énekelni, minél szebben. És minden hívőt is biztatok arra, hogy valóban merjen énekelni, még akkor is, ha esetleg nem tud olyan szépen, ha közösen éneklünk, akkor ez mindenképpen szép lesz. Ha pedig éppen nincsen éneklés a szent misén, mert csendes miséről van szó, akkor pedig a misekönyv minden alkalomra közül egy-két soros versikét, szentírási részt kezdőének címen, amit ilyenkor a pap felolvas, és akkor az ének hiányában ez a kis szöveg készít fel minket a cselekményre, ez hangol rá minket a szent misére. Én most megköszönöm mindenkinek a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Lélek hangja.
11 óra.
A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallják.